Spóroljon jól a napot kedvenc rádióddal, és benne a legnagyobb retrós slágerekkel mindig. Ez a Szép
Üzem. Folytatjuk a Szép Üzem a napi csomagunkat. Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt Korodi Attila úrnak, Csíkszereda polgármesterének, megérkezett hozzánk.
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm, hogy elfogadta. Hát polgármester úr, elteltek a húsvét ünnepek, nem igazán tavaszodunk, az biztos. Visszakérdeznék egy picit, hogy teltek az ünnepek, milyen volt a húsvét?
Hála Istennek jól, családban, közösségben, úgyhogy ez úgy teltek, hogy kell teljen.
Igen.
És azért tényleg, ha belegondolunk, hogy tavaly április 6-án 20 centis hó hullott, azért még jól vagyunk.
Igen, jól állunk ahhoz.
Főleg, hogy húsvétkor gyönyörű napsütés volt, kicsit szeles volt, hétfőre már locsolásod, azért rendben volt. Úgyhogy rendben vagyunk. Elnézést. Kellenek az ilyen ünnepek, mert azt láttam, hogy a közösségnek is jót tesz, mindenki egy kicsit vissza tudott venni a sebességből, és egymásra tudtunk figyelni, úgyhogy ez jól esett.
Mindig azt szoktam mondani, hogy ezek alatt az ünnepek alatt is egy picit el lehet fáradni, de másképpen. Tehát
más, nem. Az megtörtént, de másképpen.
Igen. Jó, húsvét előtt beszélgetünk Borzs Béla polgármester úrral itt a stúdióban, és szóba került ott a tavaszi nagy takarítás is. Én most így azt mondom, hogy hála jó Istennek, hogy így alakult, hogy húsvét utáni időszakra, mert most az időjárás azért bele kondikálna rendesen.
Belet azért, hogy a rádióhallgatók is tudják, fel voltunk készülve, és fel vagyunk készülve mindig azzal, hogy megállítsuk, hogyha az időjárás ezt így adja. Most azért nem tudunk kezdeni, mert egy tavaszi nagy takarítás a klasszikus portalanításon túl kövezéseket jelent, autók elszállítását jelenti, és hát a rádióhallgatók is tudják, hogy mivel állami költségvetés két hete lett, nem is két hete, hát egy bő hete lett, ezért az önkormányzatoknak a saját költségvetésük május közepére lesz meg, és az ilyen tavaszi nagy takarításokkor vannak olyan kiegészítő munkádok, amelyeket be kell közbeszerezni, és egyszerűen nincs erre lehetőség, úgyhogy ezért a tavaszi nagy takarításunk el fog indulni egy pillanatban, de teljesen más ritmusban és szervezésben, és a nyáron majd pótolunk olyan elemeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tavaszi nagy takarítási típusú teljes csomagot meg lehessen valósítani. Ilyen az állami berendezkedés, látják önök is, hallják önök is, hogy azzal, hogy egy önkormányzatnak az év felénél lesz költségvetés, az hihetetlen késéseket és eltolódásokat okoz. Nem is tudom, hogy lehet így működni, de tudom, egyszerűen próbálunk alkalmazkodni a helyzethez, és így is szolgáltatni, mert ez a feladatunk, de nem egyszerű. Másik felől pedig a színhagy takarítás, az nem csak ezt időszakot jelenti, már ahogy kifordultunk a télből, az ekocsiknak a munkaközössége elkezdte a főbb útvonalaknak a takarítását, például a templomok körül is húsvét előtt voltak komolyabb takarítások, mert a rengeteg téli csúszás mentesítésre, csúszásgátlásra használt szóranyagot vissza kell gyűjteni, be kell gyűjteni, el kell pucolni, tehát ezek működnek, de nem az a léptékű, mint ahogy szeretnénk, úgyhogy ez egy kicsit ilyen improvizatív év lesz ebben a szempontból. Én már remélem, hogy ennél rosszabb nem lesz, vagyis az elmúlt, ez most a 6. év, amelyet elkezdünk, ebből 4 évben volt olyan költségvetési tervezés, amely belenyúlt a tavaszba, most belenyúlt egyszer a nyárba.
Igen, az ember nem is gondolná, hogy mekkora hatással van. Tehát mi azért kívülállók, akik a helyi adminisztrációban nem látunk benne, nem tudjuk, nem is gondolunk arra, hogy jó, elmaradnak dolgok, de hát itt azért elég nagy galibát okoz felsőleg.
Nagyon, mert egy évet, egy 12 hónapot, mondjuk Csíkszeredába számolva, ha téli időket kiveszik, akkor egy 9,5-10 hónapot nem lehet besűríteni 5 hónapba. És ez azért kegyetlenség, de valamiért most viccesen fogalmazva így akar spórolni, az áram nem spórol, mert közben számos olyan tevékenység van az önkormányzatok oldalán, ami a beruházásokat érinti, amely a gazdaság élénkítő hatása van, és azok is fékeződnek. Úgyhogy ez egy szerencsétlen helyzet.
Olvastam azt is, hogy egy hónappal meghosszabbították a beruházási határidőknek a lezárását. Ugye itt a megyei önkormányzatot is érinti ez a történet. Ha jól tudom, akkor 3 beruházással, de Csíkszeredát
is. Tehát ez ugye miről van szó, a PNRR-ről, ez a rövidítés, vagyis a rezilienciás nagy uniós csomagról, nem júni vége, nem júli vége lesz. Én mondok egy példát, hogy ez miért jó. Ott van a színház esete. a játékszín, ahogy megbontódott, kiderült, hogy olyan típusú építészeti hibák vannak benne, hogy nem lehet úgy egy felújítási programot és egy hőszigetési programot a játékszínnél lefolytatni, hogy strukturálisan ne nyúljunk hozzá a födémek, a tartó struktúráknak a megerősítése nélkül. Ezért az egy elég komplikált szakmai kihívást jelent, és a szakértőknek várjuk a technológiai megoldását, mert ez így működik, de biztos, hogy például strukturálisan a játékszín nincs, hogy befejezni júni végére. Még júli vége is szerintem nem lesz meg. Tehát az egy nagyon komplikált munkálat, de legalább akkor a különböző beavatkozási fázisoknak az újramodellezésével van esély, hogy az energetikai részét tudjuk lezárni, és akkor a többi, ami még plusz munka van, ami benne volt, mert ugye azt mondtuk, hogy kihasználjuk az energetikai pályázatot, de igazából a városnak egy új színházat fogunk visszaadni, akkor azt a projektet végigvisszük ebben az évben. Meglepő, hogy mondjak példákat, az első emeleti födémek mondjuk 15-20 centis beton pláka székelyesen, idézőjelben kifejezve, helyenként 5 centi, és azon táncoltak a táncosaink. Jó. Ijesztő. Vagy hogy olyan kereszt fémgerendák, betonstruktúrák vannak, amelyeket nem függőleges betongerendákra helyeztek, hanem egyszerűen a cigántégla falra. Ijesztő, vagy a színpadnál hátul a statikai megoldás, amellyel a különböző színpadi elemeket csörlözték, azoknak a strukturális része is nagyon-nagyon nem úgy cserére szorul, hanem maga az egész épület struktúra, amely ezt fel kellene tartsa, olyan állapotban van, hogy azt majdnem újra kell teljesen fércelni. Tehát ilyen helyzetekben például ezt nem lehet befejezni. De az egy hónapos plusz idő az abban segítséget ad, hogy minél több részét az elszámolható költségeknek meg tudjuk valósítani. A városházán alatt jobban haladunk, de van a másik nagy projektünk, amelynek a rengeteg bürokratikus bürokrasi húzavona miatt az eredmény hirdetése most zajlott lesz, például a nagy kamerás pályázatunk, hogy sokkal biztonságosabb városunk legyen. Annak a kivitelezésén is ez nagyon sokat számít. Úgyhogy ezekből a kis egy hónapos pluszokból rengeteget tudom megsporolni a városi költségvetésből.
Tovább menjünk, polgármester úr, elektromos autóbuszok, Metropolis övezet, ha jól tudom, volt egy gyárlátogatás is, ha jól értettem.
Igen, úgyhogy a húsvéti locsolásból autóba ültünk és indultunk Nagybányára, az ATP nagybányai nehéz gépjárműveket és autóbuszokat gyártó cég nyerte volt meg a kivitelezést, és igen, akartuk látni, hogy mi történik, tudják-e tartani a június végi határidőket, hogyan néznek ki a busstruktúrák, egyeztettünk, elmentünk. Hát én azt mondom, hogy rendben vagyunk, ez azt jelenti, hogy egyelőre a grafikon tudják tartani, de hogy mondjak példákat, olyan autóbuszok épülnek, 10 méteres autóbuszok, amelyeknek a felső vászszerkezet az dur alumínium az egész. Tehát egyszerűen nem létezik rozsda probléma. Vagy hogy az alváz, az egy inox struktúrás alváz, amely spéci Finországban gyártott inox fémszerkezeteket használ, pontosan azért, mert tudják, hogy milyen zord körülményekre lesznek az autóbuszok használva. Ezek az autóbuszok elektromos autóbuszok, és ezek az első körgyűrűbe fognak kimenni Alcsík-Felcsík irányába, és 10 ilyen gépjármű lesz majd beüzemelve. Valamikor ősz folyamán azt gondolom, hogy ezeket be lehet üzemeltetni. Van még ennek 4 különböző elem az autóbuszok gyártás mellett, gyakorlatilag a Zakács utcai telephelyen mind a 10 autóbusznak töltőpont épül, plusz egy gyors töltő, valamint Vacsárcsiban, Pálfalván és Csíkszentsimonban is lesz egy-egy gyors töltőpont, azért, hogy lehessen kompenzálni vagy kiegészíteni, hogyha a forgalomatta adottságok miatt autóbuszoknak erre szüksége van. Úgyhogy a projekt az rendben van, haladunk ezzel, és kellemesen csalódtam, ezt is mondhatom, azért mi fenntartásokkal kezeltük, mert Romániában az autóbusz gyártásnak a tapasztalat az elveszett, de amit láttunk ennél a gyárnál, az nagyon profi munkaközösség, rengeteg mérnöki munka, rengeteg olyan anyaggal dolgoznak, amelyek kézenfekvőek, tehát ha mi arra gondolunk, hogy szervizelés vagy flotta, karbantartás, akkor biztonságos kezekben lesz ez a flotta.
Tehát ezt akkor Nagybányán meg fogják tudni oldani.
Így van, ez a legfontosabb, és ez rengeteget jelent.
Ezzel kapcsolatosan még egy kérdésem, meddig, tehát milyen határon fognak közlekedni ezek az autóbuszok? Tehát most például...
Kicsentenek a belső gyűrűk. Például most Csíkszépvízen vagyunk a stúdióban, ezért Csíkszépvíz, Rákos a felső északi határ, és a déli határ az pedig Szent Márton, Csíkszentsimon község, úgyhogy eddig le bekapcsolt a telepéskedő. Többször beszélgettünk a sajtóban is, szerintem a rádióban is. Volt lehetőségünk egy 10-es autóbuszfottát lepályázni. Ezek az autóbuszok amúgy az ülés álló helyeket figyelembe véve több mint 70 férőhelyesek lesznek, és alacsony süllyesztett építésűek, tehát nagyon könnyen használhatóak. És ezeket akkor úgy láttuk, hogy az első körgyűrűkre érdemlegesen lehet használni. Itt az településekkel is van egy szoros együttműködés, mert azért azt kell tudni, hogy a sűrű közszállítási járatok, azok azt is jelentik, hogy a települések is be kell kapcsolódjanak egy támogatási rendszerrel, tehát ez nem a közszállítás egymagában nem önfenntartó. Ezért minden egyes önkormányzat, amelyet érint kisebb-nagyobb mértékben, ennek megvan egy dinamikája, és ennek az egyeztetése most zajlik, majd költségvetésileg hozzá kell járuljon, de az biztos, hogy az a közszolgálat, amelyet elvégez majd ez a hálózata az emberek javára, az nagyon-nagyon hasznos lesz. És ha látunk a következő években újabb pályázati kiírásokat, akkor igyekszünk a többi egész csíki metropoli szövezetre és nem csak kiterjedő hálózatot létrehozni, de ez pályázat függő, tehát most nincsenek kiírások, utolsó kiírás az ugye 2 évvel ezelőtt volt, és akkor arra rá is csaptunk.
Maradjunk még egy másodpercig a témánál, gondolom, hogy a Csiki Transz égisze alatt fognak ezek a buszok is üzemelni.
Igen, lesz egy teljes jogi átszervezési rendszer, a Metropolis övezet közösségi fejlesztési társulás fogja delegáltan a Csiki Transznak átadni ezt a tevékenységet. Ez viszont egy nagyon komplex folyamat. Van tapasztalatunk, mert a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás is ilyen közösségi fejlesztési társulásoknak a mandátumadásán keresztül működik. Viszont ezzel végig kell menjünk. Versenytanácsi, rengeteg munka lesz, minden önkormányzatban rengeteg munka lesz. Viszont én látom, hogy ezt szépen az ősz közepére össze lehet hozni.
Igen, és szerintem sokan fogják ezeket használni, főleg ilyen üzemanyagárak mellett.
Üzemanyagároktól függetlenül mi azt látjuk a 23-as gázemeltetési busz, autóbuszfottánkkal, hogy még az üzemanyagár krízis előtt nagyon komolyan megnőtt a használói kör, és rengeteg család egyszerűen rájött, hogy ez a legkézenfekvőbb megoldás, és nem kell komplikálni az életét azzal, hogy autózzon, parkoljon, nyugodtan felül a menetrend szerinti járatra, és elvégzi a feladatát.
Polgármester úr, autóztunk, és akkor egy kicsit térjünk be az iskolákba. Nemrégiben beszéltek önök is róla a sajtónak, mi is itt a híradóban elmondtuk, hogy Csíkszereda szakközépiskoláinak a műhelyei bővültek felszerelésekkel. Egy kicsit ezekről is beszéljünk.
Ez egy nagyon fontos lépésünk volt, nem csak a városi önkormányzat, hanem nekem személyesen is egy álmom és egy vízió. Én azt gondolom, hogy ha azt akarjuk, hogy hosszú távon fenntartható gazdaság legyen és működő gazdaság, akkor a szakemberek kellenek. És a szakemberek azok a szakközépiskolákban, szakiskolákban kezdődő diákok képzésével kezdődnek. Ugye sokat beszéltünk a duális képzésről, elindultak új lehetőségek, de az nem minden, mert maga a szaktermek, a szakműhelyeknek a felszereltsége olyan elavult volt, hogy leszámítva egy-két beavatkozást, például a 4 év ezelőtti beavatkozásunkat a Vencelben, ahol vettünk már néhány gépet, az átlag műhely géppark az pontosan 1989 előtti volt. Tehát gyakorlatilag nem létezett. És most egy 1,5 millió lejes kerettel olyan 4 szakközépiskolának, a Székely Károly szakközépiskolának, a Kányi Jánosnak, a Vence Józsefnek, a Kós Károly szakközépiskoláknak olyan gépparkot tudtunk betelepíteni, amely én azt gondolom, hogy a top. hogy ebben a műfajban legyen az egy konyhaműködtetés, legyen az egy ácsmunka, vagy egy mekatronika, vagy éppenséggel vízgázszerelő szakma, és nem csak, tehát most csak néhány példát mondtam, azok a felszerelések, amelyek a műhelyben vannak, sokszor meghaladják azt, amely felszereléseket dolgozhatnának a gyerekek a szabad piacon. Tehát van olyan cég, akinek nincsen ilyen komplex felszerelése, és ezt a mesterek mondták el. Iskolánként több tíz eszközt és nagy gépet vásároltunk, és ez a történet következőképpen működött, mikor láttuk, hogy van a nagy fejlesztési program, amellyel az iskoláinknak tudjuk fejleszteni az osztálytermeit, digitalizálni tudjuk, ugye hát közel 500 osztályterembe vittünk teljesen új bútorzatot, és teljesen ledigitalizáltuk okostáblákkal, számítógépekkel, kivetítőkkel, akkor az egyik komponense az a szakműhelyek fejlesztése volt, és rögtön rá is csaptunk erre. A szakműhelyek fejlesztésben pedig azzal kezdtük, hogy megkérdeztük az iskolákat, és leginkább a mestereket, mire van szükségük. Ők összeírtak egy államlistát, és az államlistának 99%-a teljesült. Ez egy óriási lépés. Tehát ezek a gépparkok, amelyekkel most dolgozhatnak a műhelyekben, a mesterek, a tanárok és a diákok, azok a következő 10 évre toppon lesznek.
Igen, és korszerű eszközökről van szó, azt én is láttam.
Igen,
is.
Tehát van olyan bútorlapvágó felület, amellyel egy asztalos műhelyben sem dolgoznak. Van olyan vízgázszerelő eszköz, amellyel nem dolgoznak a vízgázszerelő cégek sem, mert még nem érték el azt a lehetőséget szintet. Tehát a gyerekek, akik tanulnak ezekben a szakutási rendszerekben, valóban olyan eszközöket használhatnak, amelyekkel sokkal, de sokkal életképesebbek, versenyképesebbek és hasznosabbak lesznek a vállalatoknál, és ez a lényeg, hogy amikor a diák befejezi a 3 éves vagy 4 éves szakképzést, és munkát vállal egy csíki vállalatnál, akkor a vállalatnak sokkal nagyobb lesz a biztonsága, hogy nem kell már akkor energiát fordítson az oktatásukra, a gyakorlati oldalra, hanem egyszerűen a többi mesterrel együtt bevetheti a mély vízbe. És ez a jó, ez mindenkinek jó.
Nagyon sok témánk van, és maradjunk egy picit az oktatásnál. Tennék egy kis kitérőt, mert két hallgatónk is rákérdezett a művészeti iskolának a tornatermével kapcsolatosan, mikor a várható.
Hallod az építés? Ott ugye a nagy tétel az volt, hogy teljesen áttervesztettük a földszintjét az épületnek, és az egy elég komplex folyamat volt. Azért kellett áttervesztetni, mert az iskola jelezte, hogy az eredeti elképzelések valamiért nem volt ez átgondolva akkor sok évvel ezelőtt. Annyira rávitték az épületet a művészeti lícium osztályára, hogy néhány osztályteremnek a klasszikus osztálytermi használatát gátolták, ezért alul a tornaterem alatt lévő épület részeket átalakítottuk foglalkoztató és osztálytermeké. Ez egy elég komplex engedélyeztetés folyamatot jelentett. Közben a tervező, egy idős tervező volt Vásárhelyre, aki megnyerte a közbeszerzést, az meghalt sajnos, de az a cégcsoport, ahol ő dolgozott, azt tovább vitte, és ezért az engedélyeztetés fázison végig kellett menni. Plusz ezek a munkálatok kilépnek a 15%-os határból. Úgy van egy minden építkezés, hogy ha van egy építkezésem, 15%-ig mérnöki aláírással ki lehet egészíteni munkálatokat. Ez meghaladja ezt egyértelműen, mert egy teljesen új földszinti átépítést kell végrehajtani. Ebből kifolyólag ezt még le kell közbeszerezni, tehát ebben az év az építkezésekkel végig fog menni. Ahogy láthatták a városlakók, a Nemzeti Bank felüli oldal már le van burkolva, gyakorlatilag le is vették a védőállványukat, most megteszik ezt majd a megyeháza felüli oldalral is, közben már a hídrendszer meg van épülve a szakszervezetek volt Möldési háza irányába, és jönnek a belső építészeti elemek, ezért nem merjük azt mondani, hogy néhány hónap, ezt végig kell vinni. És amilyen ritmusban haladunk, egy biztos a kivitelező, ezt nagyon végig kell vigye, neki vannak építészeti szempontból is késései, de másik felől ezzel a váltással el kellett fogadni az, hogy egy új tervezésből adódott az újra engedélyeztetési kötelezettség, és ezen a bürokratikus úton végig kellett menjünk. De én azt gondolom, jobb egy jó tornatermet építeni, és az iskola igényeihez igazítani, mint tényleg majd az iskolánk azzal küzdködjön, hogy nem tudok tanítani megfelelőképpen a két épület nagyon szoros egymással szomszédolása miatt.
Hát a hallgató hallgatók nevében is köszönöm szépen a válaszát. Maradjunk még az oktatásnál, pontosabban az ovisokról beszéljünk egy kicsit, a komposztálás, van egy kis történet ezzel.
Igen, és örülök ennek a történetnek. El sem tudjuk képzelni, hogy az a hulladék, amelyet Csíkszeredában mondjuk elvisznek a gyergyóremetei hulladék lerakóhoz, azoknak mennyire fontos komponense az újrahasznosítás. Például a teljes biológiai lebomló anyagokat, azokat komposztálják, és a komposztáló folyamatból egy olyan fajta földgranulátum, komposztgranulátum jön létre, amely tényleg minőségi tápanyag. Na hát ebből több tonnát hoztak vissza a remetei lerakó működtetői, és az óvodákban, 10 óvodában tudtuk ezt, és tudjuk átadni, mert ez folyamatosan zajlik az óvodáknak, magas ágyásukkal, virágmagokkal. Egy olyan fajta kis nevelési projektet vittek végig, és mi is ebben segítünk, hogy a gyerekek lássák azt, hogy a hulladékból milyen értékes tápanyag lesz, másik felől pedig ezt használják kertészkedésre, úgyhogy minden óvodában a kis eddigi projektjeik mellett újabb kertészeti és virágnevelési lehetőségek jöttek létre. Minden kislány és kisfiú kapott egy virágmag csomagocskát, azt elültetheti, gondozhatja, úgyhogy ez egy izgalmas történet. Én is elmentem az egyik napközi otthonunkba, és a gyerekekkel együtt ezt a csomagot átvettük, kicsit beszélgettünk. Én láttam már erre jó kezdeményezéseket, az óvodáink napközénk foglalkoztak ilyen kérdésekkel, most erre kaptak egy kis plusz energiát.
Maradjunk, hát nem maradunk most már az oktatásnál, tovább lépünk, polgármester úr, minden hónap utolsó kedjén Ezüst Akadémia újra Csíkszeredában, ez március végén volt, ha jól tudom, az első kiadás, és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetemmel közösen akkor a Városháza ezeket minden hónap utolsó kedjén meg fogja szervezni.
Igen, és köszönöm szépen a partnerségét a Hegyvidéki Kutatóintézetnek is. Az első adásunk az múlt kedden volt, délben 12 órakor. Szép Robert professzor és kutatásvezető, a Hegyvidéki Kutatóintézetnek a vezetője volt az első előadónk. Nagyon izgalmas előadás volt, két gondolat róla, a szépkorakkal, idős csíkszeredaiakkal is nagyon szépen és jól el lehet beszélgetni egy kritikus témáról, arról, hogy mennyire megváltozott az elmúlt 25-30 évben a Csíki medencének a vízhártartása, a klímája, milyen komoly kihatásokkal van ez, nem csak a mezőgazdaságra, a mindennapi életünkre, a biodiverzitásra, az erdős részeinkre. Hát erről volt egy nagyon profi előadás, és ezzel az indítással elindult az, amire már nagyon vártunk, hogy újraélesszük az Ezüst Akadémiát a Művészetek Házában, a Szakszi-ban van mindig betervezve a déli órákban, pontosan azért, hogy minél többen tudjanak eljönni, és úgy az egyetemi oktatók, mint meghívott előadó fogják ezt az esemény sorozatot szakmailag erősíteni, és tényleg élvezhetővé tenni. Azt szeretnénk, hogy a csíki világunkból, és nem csak, adjunk olyan ízelítőket az idősebb korosztálynak, amelyet nem csak a kávézások mellett, hanem a mindennapokban is tudnak használni, és meg tudnak osztani tovább a közösségben. Izgalmas volt ez a adás, én is bent tudtam maradni közel egy órát, és örülök annak, hogy ezzel a szint lépéssel komoly és elég erős minőségi elvárást állítunk fel arra vonatkozóan, hogy bárki, aki előadást fog tartani, az izgalmas és élvezhető, de közben nagyon hasznos élményt tudjon adni az idős korosztálynak. Úgyhogy köszönöm szépen az idős korosztályokat összefogó szervezeteknek a jelzéseket, hogy erre szükség van. Nekünk is fontos volt ez a projekt, és hát összejött, összeraktuk. Hihetetlen, hogyha valami eltűnik, akkor mekkora erőfeszítés azt újra létrehozni, de annyi lelkes ember volt, hogy meg lehetett oldani.
Igen, és ezeket az alkalmakat használják ki, az a legfontosabb. 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet napját, ez így van Csíkszeredában is. a hát azt mondom, a Színház előtti téren 11 vers, Magyar Költészet napján április 11-én, ez így lesz az idén is.
Hát egy kicsit másabb a történet, mert a Színház előtti igen, tér, most, a lépcsők azok hiányoznak a képből, de ez egymagában nem baj, mert a hagyományos költészet napi esemény az meg lesz tartva, 11 csiki játékszín színészet, 11 fiatal a gyerkőce 11 verset fog 11 órakor április 11-én nekünk elmondani, megosztani, belekiabálni, belemondani a csíki életünkbe. Ez egy szép ünnep, most már évek óta hagyományá vált, úgyhogy mindenkit várunk a központba, a nyílt terekre, mert ott fog lezajlani.
Polgármester, egy kicsit visszatérnék a közlekedésre. A Városháza azon igyekszik és azon dolgozik, hogy azokat az útkereszteződéseket, ahol nehézkes a közlekedés mondjuk a reggeli vagy a délutáni csúcsforgalomban, ezeket átalakítsák, mondhatni azt is, hogy felszámolják új módon, hogy körforgalmakat hoznak létre. Itt most a Szív utca és a másik utca a neve nem jut eszembe, annál az útkereszteződésnél fognak egy ideiglenes körforgalmat létrehozni.
Akkor mondjuk egyszerűen az óceán előtt.
Igen, hát igen.
Így már mindenki tudja.
Így mindenki tudja, igen. Akartam
tehát
mondani,
de... az óceán előtt, de nincs ezzel baj, mert most talán már nem is óceánnak hívják, de mindenki
nem,
tudja.
Nem, már más van ott, igen.
Az óceán előtt, igen, nem föltétlen a körforgalom benne a lényeg, hanem az, hogy figyelünk a kereszteződéseinkre, és vannak olyan helyzetek, amikor érezzük azt, hogy egy más megoldással lehet csökkenteni azt a nyomás feszültséget, ami egy ilyen gócpontra ránehezedik. Egyre több autó van. Tehát azért családonként a két-három autó most már az nem megvan. Ritkaság, megvan. Mindenki önállóan jár. Persze most azért azt is érezzük, hogy az üzemanyagárak miatt most volt egy forgalomcsökkenés, de a maga a busz rendszer beindítása óta egy erős forgalomcsökkenés a csúcsórákban, és ez rengeteget jelent. Viszont azért megmaradnak a feszültségpontok, és ezeket kezelni kell, és benyújtunk most egy engedélyeztetésre, egy ideiglenes tesztidőszakra az óceán előtti kereszteződésre egy javaslatot, hogy egy körforgalmat hozzunk létre. Azért akarjuk tesztelni, mert kell lássuk a méretarányosságot, és az, hogy valóban ez feloldja az ottani problémákat. Időszakonként a tömbház negyedekből a sugárútra való kijövetel az nagyon komplikált. Úgyhogy ezt kellene megoldani, hogy lehessen biztonságban közlekedni. Lehet, hogy egy-két parkolónak a felszámolását jelenti, minden irányból legyen sokkal jobb a látás, de úgy látjuk, hogy építészetileg még az ideiglenes körforgalom kérdéskörében nem kell beavatkozni, mert természetesen mi az útja egy ilyennek. Előkészítünk egy elképzelést, azt hivatalosan átadjuk a megyei rendőrség forgalmi osztályának, ők azt ellen kell jegyezzék. Van, amikor ellenjegyzik, van, amikor javasolnak plusz kiegészítéseket, és van, amikor azt mondják, hogy nem, a szabványoknak megfelelően ezt nem lehet működtetni. Úgyhogy én reménykedem, hogy ez így rendben lesz, de azért a verdiktumot azt a megyei rendőrség forgalmi osztály fogja kimondani. Mi azon leszünk, hogyha egy lehetőség van, akkor ott teszteljünk le egy körforgalmi rendszert, és az alapján majd tudjuk véglegesíteni egy döntést, mert ott fel kellene oldani azt a feszültségpontot, és egyre több autó fog abba a övezetbe eljutni, hogy számoljuk mi a következő években.
Igen, ugyanez a helyzet, ugye zöld utat kapott a Brassói út és az Zöld Péter utcának.
Igen, sokan megkérdezték, hogy hogyan, miért, gyakorlatilag ott meg kellett oldjunk 3-4 problémát. Az egyik, ha a gyalogosok már közlekednek abban az övezetben, akkor biztonságba tegyék meg. A másik, hogy valóban a Zöld Péter utcából ki lesen fordulni és be lesen fordulni biztonságban. A harmadik, hogy a Brassói úton azért, hogyha nem radaroznak az emberek, nem 50+10, hanem 50+20, 50+30-al mennek. És a negyedik, hogy nem lehetett egyáltalán biztonságos körülményeket. Ki lehet fordulni nagyon nagy óvatossággal a vasúti aluljáró irányából a Brassói útra, főleg, hogy hazállomás fele megyünk. És akkor ezeket egy tervező munkával összekötöttük, azt megelőzte az, hogy a közterületi rendezés kellett elvégezzünk jogilag. Ez is megtörtént, és akkor a rendőrség leengedélyeztette egy olyan körforgalmi rendszert, amelynek segítségével 4 sávos út, az 4 sáv, dupla sávos körforgalomban fog ebben az övezetben megvalósulni, úgyhogy közben be van vezetve előtolva egy útvonalat a mostani parkolók keresztül a vasúti aluljáró felől, tehát a vasúti aluljárót becsatoljuk ebbe a körforgalomba, és ezáltal akkor lesz egy sokkal civilizáltabb, kiszámíthatóbb és sebesség szempontjából alacsonyabb sebességű körforgalmunk, és az jó hatással lesz erre a térségre. Például volt, hogy fel volt vetve kérdésként az elmúlt években, hogy ezt a csobbanónál meg lehet-e valósítani, ott amilyen közterületekkel rendelkezünk, az nem teszi lehetővé azt, hogy oda egy leengedélyeztethető körforgalmat tudjuk létrehozni, így marad a zöld péteri. Most a következő lépés mi lesz? Elkészítjük a kiviteli tervet, és a kiviteli terv után pedig elkészítjük a közbeszerzést a kivitelezésre, ez jövőben várható. Viszont azt is el kell mondanom, sokan megkérdezték, hogy ez mennyire komplex munka, mi ezt annak tartjuk, mert a Zöld Péter Brassói út keresztmetszetében van az egyik legfontosabb esővíz elvezető rendszerünk, amelyet az idő fölülmúlt. A mostani csapadék mennyiségek is az épülő, kiszélesedő, egyre több szilárdanyaggal burkolt felületünk miatt egyre több esővízet kell levezetni ebbe az irányba, az esővíz csatornába, úgyhogy egy teljesen új esővíz átviteli rendszert kell építsünk abba a kereszteződésbe, így lesznek olyan mélyásások, amelyekre talán emlékeznek a városlakók, hogy a Mátán utca és Hunyadi János utca kereszteződésen, Korona Beredénél volt, a református templomnál, hogy mínusz 8 méterig mentünk le. Várhatóan itt is lesz olyan, hogy le kell menni mínusz 5-6 méterre az, hogy ezt meg lehessen valósítani, és teljesen új keresztmetszetű esővíz átvételi csőrendszert. Igazából magisztrálakat építsünk be.
Hát munka és feladat van bőven, az biztos, legyen meg rá az anyagi forrás is, én azt kívánom, ez a legnehezebb.
Az a legnehezebb, de ha nem tervezünk és nem állítunk fel prioritásokat, akkor nem is lehet megfelelőképpen haladni. Ezek a következő évek sokkal több kihívást jelentenek, mert az állami költségvetésnek úgymond a rehabilitációt, vagy helyretételét azt az önkormányzatok terhére teszik meg sok szempontból, ezért a növekvő projekt portfóliónk nem járul együtt azzal, hogy erőforrás többleti bevitelénk is legyenek, inkább azt mondhatom, hogy az infláció mellett, ami nagyon erős, és ezt érezzük a családi költségvetésben is, folyamatosan egy állandó nettó költségvetéssel dolgozunk az elmúlt 2-3 évben, ebben az évben is volt ebből egy stressz helyzet, nettóban lehet nullába kijövő, viszont ez reál értében kevesebbet jelent.
Hát igen, volt itt az első 3 hónapban nagyon sok minden, és lesz is. Néhány percünk maradt, mert nagyon gyorsan elszaladt az adásidőnk. Most vasárnap, április 12-én az anyországban is választások lesznek. Éppen olvastam, hogy a főkonzulátus Gál Sándor utcai épületében reggel 7-től este 9-ig a holnapi naptól meghosszabbított programmal levélszavazatokat leadhatják, és különböző információkhoz juthatnak a választópolgárok. Kicsit beszéljünk erről is.
Igen, a legfontosabb az, hogy éljünk a szavazati jogunkkal. Ez egy olyan jog, amelyel ha nem élünk, akkor bagatellizáljuk, vagy gyakorlatilag haszontalanná tesszük azt a nemzetegyesítési gondolkodást, amely gyakorlatilag megvalósult, úgy tudunk magyar közösség részeként lenni, hogy ez közjogi jogokkal is jár, és ennek a kinemhasználása azt gondolom, hogy legrosszabb. Igen, a magyar országi választási rendszer jót ad a határon kívül a Kárpát-medencében élő magyar állampolgároknak, hogy beleszóljanak a listás szavazásban, nem a választókerületibe. Ez azt jelenti, hogy ez a jog, ha adott, akkor annak a közösségi érdeknek, gondolkodásmódnak mentén, amelyet megélünk a mindennapokban, a véleményünket ki is kell fejezzük. Mert ez a vélemény része kell legyen a magyar állami döntéshozatalnak. És ebből a szempontból mindenki, aki megkapta a levélszavazatát, arra buzdítok, hogy éljen ezzel. Hogy Csíkszeredában, vagy a Magyar Ügyekházában, vagy a konzulátusra, vagy a piac melletti területi irodához le kell adni a szavazatokat, hogy lehessen ezeket biztonságban, szakszerűséggel beépíteni a választási rendszerbe. Tehát továbbítani. Másik felől, hogyha segítségre van szükség, akkor a helyi kormányzatoknál érdeklődjenek, a konzulátusnál érdeklődjenek, a területi irodánál érdeklődjenek, mert a kollégák azok segítenek, hogy hogyan kell eljönni. A legfontosabb az, hogy a szavazás titkos, mindenki ügyesen otthon a levél kicsi borítékba beteszi azt a szavazatát, amelyet ő kifejez, beixelve a szavazati cédulát, utána pedig a nagyobb borítékba kitöltve a mellette lévő adatgyűjtő lapot, ami pontosan igazolja az ő személyét, aki kitölti azt, az együtt lezárva, eljuttatva érvényesíteti a szavazatot. Fontos, hogy ha már azt számoljuk, hogy ma csütörtök van,
igenis, 9.
akkor ne postára adjuk, hanem be kell vinni ezekre a gyűjtőpontokra, azért, mert a posta már nem tudja érdemben elszállítani Budapestre, nincs arra idő. De viszont a konzulátusi mechanizmusban ezek eljutnak biztonságban, és érvényesíthetőek a szavazatok. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, éljünk a szavazati jogunkkal. Én is éltem a szavazati joggal, a Csíkszeredai Városháza frakció is élt ezzel a szavazati joggal, a családjaink is éltek ezzel a szavazati joggal, és ezzel, ha élünk, akkor az a döntés, amely megszületik április 12-én a Magyar Országgyűlésnek összetételéről, sokkal közel fog állni ahhoz, amit mi gondolunk a magyar közösségről, arról, ahogyan megéljük a mindennapokat.
Én még annyit hozzátennék az elmondottakhoz, hogyha valaki esetleg postán kérte a levél szavazatát és nem érkezett meg, akkor nézzen utána, nincs-e véletlenül
konzulátus. Igen, ez egy jó kiegészítés, és a másik, hogyha nincs a konzulátus, akkor bemegy a konzulátusra, ezt már csak személyesen lehet megtenni, de a Gál-Sándor utcába be kell menni, és a Gál-Sándor utcában lehet kérni, ott helyben kiadnak egy okmányt, amely ugyanazt az adatgyűjtő lapot, szavazó lapot tartalmazza, viszont ott akkor már hátra is lehet hagyni, tehát gyakorlatilag már lehet élni ott a szavazásra bent a konzulátuson, és a választás napján, április 12-én vasárnap pedig ugye az is fontos, hogy akiknek van magyarországi lakcímkártya és átkérte a szavazási jogot, mert ő nem kapott levélben szavazási jogot, hanem átkérte a szavazási jogot a főkonzulátusra. Ők a Szapienci Erdély Magyar Tudomány Egyetemen létrehozott szavazókörzetben tudnak élni, de vasárnap a levél szavazatokat is ugyanúgy személyesen be lehet hozni a konzulátushoz vagy a Szapienciához. Tehát ne hagyjuk utolsó percre, de még vasárnap este 9 óráig élni tudunk ezekkel a jogokkal, és fontos, hogy éljünk ezekkel a jogokkal. Úgy, ahogy mindig elmondjuk, hogy a romániai választáskor is az erdélyi magyaroknak azért fontos élni a szavazati joggal, mert ezáltal ki tudjuk fejezni azt a gondolkodást, amely minket jellem és amely bennünket meghatároz.
Polgármester úr, köszönöm szépen az információkat, és egy szép napot kívánok, közeleg egy
szépen.
Újabb hétvége, jó hétvégét is.
És hát jó szavazást, jó munkát mindenkinek.
Igen, meg lesz minden, köszönöm szépen.